Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varas ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Hát akkor vágjunk bele a mai penzumba, 6 óra 31 percon 2025 április 3-a, ez pedig a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Velem szemben Kántor Endre műsorvezető kollega sorakozott fel.
És velem szemben pedig Mihálovics András műsorvezető szerkesztő kollega sorakozott fel. Ő itt van, mi itt, én itt vagyok, ti is itt vagytok remélhetőleg. Közlekedni a városban nagyon nehéz lesz, mert...
De nem lehetetlen.
De nem lehetetlen. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Sokkal nagyobb türelemre van szükség, és mindenki fogja vissza magát. Senki ne tartóztasson le senkit, függetlenül attól, hogy azt az embert hol körözik, vagy mit mondanak róla mások, ez most nem számít.
Kérem szépen, 0630-as 6-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, feltűnően sokan sorakoztak fel, Endre. Így kell egy reggelt elindítani, Dave Gehen a legnagyobb király, írja Zsolt. Aztán jött
András.
Endrétől a szó etimológiai decens docenzésre, és a Macitól a hadtudományok felkent tudorától kérdezem, miközben van a monitor hadihajó elnevezésének és az információs készülékek megjelenítő eszközei monitor elnevezésnek egymáshoz. Hú, erősen kezdtünk. A monitorok ugye azok ilyen folyami hajók voltak, és szerintem semmi köze a monitor.
De szerintem van. Szerintem ugyanaz a szónak az erre. Hát ugye a monitorokat arra használták szerintem, sekély, hogy feltérképezzenek. Hát és ellenőrizzenek területeket. Úgyhogy valószínűleg innen jöhet, de nem. Utána nézek szívesen.
Nem.
Hanem mire használták a monitorokat?
Nem, az folyami hajók voltak, nagyon szigorúan folyami hajók, uh-huh. Ugye kis merüléssel, stb. És páncélozva. Eredetileg az amerikai polgárháborúba találták ki, és uh-huh. Az első ilyet úgy hívták, hogy USS Monitor.
Ja, igen, értem.
Igen.
Hát igen, innentől... páncélozott hadihajó, az valamelyik regényben benne vannak ezek a monitorok.
Hát a monitor és a Merrimack csatája, nincs ez meg?
Nem erre a regényre gondoltam, hanem valamelyik ismertebb regénybe.
De ez egyébként tényleg...
Intő figyelmeztető szó azt jelenti a latinban, a monere, monitum, és az amerikai monitor hadihajó nevéből köznevesült, 1861-65-ös polgárháború. Valamelyikben olvastam, ami a polgárháborúról szól ezt a monitort.
Még egyszer a monitor és a Merrimack csatája, ez volt az első.
Mivel
ez egy mérföldkő volt a tengeri hadviselésben, mert két páncélozott hajó először csapott össze.
Mivel a figyelmeztető és ellenőrző kifejezésből jön, ezért a televíziós adást ellenőrző kisképernyős készülék volt az, ahol nézték, hogy minden rendben van-e. Tehát innen jön, és igen, abszolút van köze egymáshoz. Nagyon klassz, köszönjük szépen, jól indult a sztori. Ezen kívül azt szeretném neked, András, tudod, hogy mi van ma a városban? Miért zártak le egy csomó mindent? Ki járhat erre? Netanyahu?
Viszont hallásra. A jó neked, ég áldjon meg téged és elf barátaidat. 6 óra 34 perc van. Menjetek már ti egy kicsit pihenni. Hát de tényleg.
Sok-sok türelmet és humort.
Édes jó Istenem. Mindenki látja, hogy kikkel vagyok körülvéve. Nézzük, hogy már április 3-ára mi köthető. Buda és Richard névnapja van ma, de Hóvirág nevű ismerőseinket és az ulpiánokat is köszöntsük fel.
A ulpián?
Igen.
És a múzsa, az nagyon tetszik nekem.
És a keresztes.
És a Sixtus.
Ezeket mind. Kedves Endre, mi ez a korán reggeli kellemetlenség? Ne tanja ura utalva.
Semmiféle hát kellemetlenség nem volt. Teljesen
mondja,
kellemes
hogy
volt.
Igen. Na, nézzük akkor, mi történt április 3-án. 1948-ban az Egyesült Államok küldte a lét. Az Európai Újjáépítési Program, azaz a Marshall terv végrehajtása ezzel elkezdődött. Mi kimaradtunk belőle, meg is látszik a mai napig az országon. A következő pénzesőből is úgy tűnik, hogy hát ha nem is maradtunk ki, de nem minden fillér ment jó helyre, és akkor finoman fogalmaztam, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a történelem majd hogy ítéli meg ezt a hihetetlen a Marshall tervnél, és nagyobb szabású pénzügyi pénzesőt fogalmazunk egyszerűen, amit az unió csatlakozás jelentett hazánk számára. Aztán 2007-ben röppenjünk át gyorsan a TGV POS 4402-es, csak a számok és az adatok szerelmeseik kedvéért mondom, pályaszámú motorvonata 574,8 km per órával repesztett, ez új világrekord a hagyományos vasúti sineken számolva természetesen, még egyszer mondom az adatok nagy barátainak. Na, mi történt még? Kérem szépen, hát a születésnaposok közül tallózunk, itt van nekünk mindjárt Marlon Brando, kétszeres Oscar-díjas amerikai színművész, 1924. április 3-án. A Missouri fejvadász, nem ismerik ezt a filmjét, nem ismerik ezt a filmjét
ismerem,
nagyon
láttam.
Sokan, de egészen kiváló alkotás.
Abszolút.
Teljesen idiótát játszik benne. De ez a félelmetesek
igen.
közül való idióta.
Igen.
Kicsit talán az ő életművében a ragyogáshoz tudnám hasonlítani ezt az egészet. Csak Westernben van előadva ez az egész. Aztán egy nagy formátumú politikusra is emlékezhetünk. Helmut Kohl, német keresztény demokrata politikusra, kancellár is volt, és hát ő egyesítette újra Németországot. 1930-ban született a jeles politikus. Ki ne ismerné Magyarországon az ő nevét? Aztán egy jeles környezetvédő.
Bizonyám, 1934-es születésű etológus, antropológus, primatológus, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója.
Neked még megvan a csimpánz barát
matricát? Van rajta, tessék,
tényleg,
itt van rajta.
Megvan neki.
A monitorom másik oldalán. Kárta figyelmeztetlek rendre
csimpánz
rá.
Barát. Abszolút. Erre figyelmeztet a monitorján keresztül, kódokkal.
Itt sokkal könnyebb egyébként a hétköznapokban. Czeisel Endre, magyar orvosgenetikus is ezen a napon született, csak úgy, mint ugyanabban az évben, 1935-ben.
Kedvenc gondolatom Czeisel Endrétől, hogy egy nő két dologra képes tűzön, vizen keresztül, talán ő mondta, úgy emlékszem ő, az élete egyik szakaszában mindenre képes azért, hogy ne legyen gyereke, aztán egy idő múlva mindenre képes azért, hogy legyen gyereke.
Hát a férfiakról is el lehet mondani számtalan ilyet, de igen. Ez most pont a nőkről szólt. Melokko Miklós is ezen a napon született 1935-ben, csak úgy, mint Alec Baldwin, Eddie Murphy és Mundrucó Kornél 58-ban, 61-ben, 75-ben.
Igen, Alec Baldwinnak a Rust című westernjének, ugye ahol az
ahol
a fájó tragédia igen. történt, két ember vesztette életét. Láttam a bemutatóját, nagyon dark.
Igen?
Nagyon dark.
Hát
a film,
ezek után nyilván, utána.
Nem, külön gellert ad neki ez az egész, ami ugye a forgatáson történt. Alec Baldwin meg egyre öregebb, mert van egy hát, fiatal
igen, ez egy ilyen
felesége,
tényszerű sztori.
Írtózatos
58-ban született, és most már 2025
gyermeket.
Van.
Igen, de nagyon sok gyermeket nevelnek feleségével,
a
és ez meglátszik rajta.
Egyre nagyobb jobb lesz, már ha a nevet megtartják. Igen. Aztán Iváncsik Tamás magyar kézilabdázó és Jakabos Zsuzsanna bronzérmes úszónő is ma ünnepel, 83-ban és 89-ben születtek ők. Az elhunytakról is emlékezzünk meg. Te kit szeretnél elmondani?
Hát kizárólag Jesse James.
Jesse James. Igen, akit a Robert Ford hátulról lelőtte.
Voltak ennél sarkosabb megfogalmazások is. A görény, meg így emlegették. És képzeld el, hogy roadshowzott az ember. De aki látta Brad Pitt főszereplésével, a Brad Pitt-tel a címszerepben a Jesse James meggyilkolása, a tettes, a gyáva Robert Ford. Azt nem merték kiírni azt, amit én mondtam. És egyébként roadshowzott. Tehát azzal kereste a pénzét Robert Ford, hogy színi előadásokban újra és újra és újra éveken keresztül eljátszotta, hogy hogy lőtte le Jesse James-t.
Nézd, Jesse James az egy bűnöző volt, egy bandita, ez pedig a western romantikában nagyon divatosak voltak ezek a kis előadások. És
aztán Robert Ford csúnya véget ért, mert Jesse James, aki addigra már ilyen népi hőssé emelkedett, az emlékezet megszépítette az ő tetteit, az egyik rajongója nagyon csúnyán elbánt Robert Ford.
Hát tessék, szintén gyáva XY-nak, neki mi volt a neve?
Neki nem maradt fent a neve,
nem maradt fent a neve.
De igen, én olvastam, csak elfelejtettem.
Ne feledkezzünk meg Val Kilmerről, zseniális színész volt. Azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy tehát Coppolának a ajánlatát le kellett, hogy mondja, mert fiatal éveiben abszolút a színházi karrierjére koncentrált, volt egy csomó Broadway-i darabban is, és arra koncentrált, és pont a kötöttségei miatt nem tudta elvállalni azt a címszerepet, amit szánt neki Francis Ford Coppola.
Itt lőtté, ő lőtte le Robert Fordot.
Azt majd mondd el.
Edward O'Keely.
Tessék.
Bement és a sátorkocsmáj. Jaj, most nem most mondjam el? Jó.
De, nyugodtan elmondhatod. Tehát az a lényeg, hogy nem sikerült neki akkor azt a filmet behúzni, amivel egyébként a Tom Cruise, meg jó páran mások a kortársai közül beírták magukat a filmtörténelembe. Viszont valahogy teljesen véletlenül elfogadta az Abramzéknak, meg a Zuckernek a forgatókönyve alapján készült filmet.
Ne, az egyik
1984-es film, Top Secretet.
A film történelem egyik legnagyobb alkotása.
Borzasztóan alul van értékelve, igen. Amelyben Nick Rivers-t alakítja, igen. Aki igazából egy ilyen Elvis Presley paródia az egész. Tehát azokra a sablon Presley filmekre
utal
épült.
Érhetetlen, melyik a kedvenc jelenet? Hát nekem az, amikor a színpadon hat különböző módon próbál szerelmes dalt énekelve öngyilkosságot megkísérelni, és tudod, vannak a 60-as években azok a vokálok, vokálosok, akik ilyen öltönyös, szintén jó szituált fiatal emberek voltak, és mindig azok segítik le, húzzák ki a gázsütőből.
Fú, nekem rengeteg.
Ez a kedvenc.
Kézzed el, akkor meg tudta csillagtatni ebben a filmben az énektudását is, mert hogy
ezeket ő énekelte,
sőt, olyannyira ő énekelte, hogy a film után ki is adott egy lemezt Nick Rivers néven, hogy a Top Secret dalaival, amiben a skeet surfing is volt, ugye emlékszel jelenetre, amikor igen, úgy szörföznek, hogy közben agyaggalambokat lődöznek. És az a vicces az egészben, hogy sokkal később nemrég beszéltünk a 93-as Tiszta románcról, aminek a Tarantino jegyzi a forgatókönyvét, és abban is feltűnik Val Kilmer, mint Elvis Presley. Abban konkrétan eljátsza.
Bravo.
Ezt az egészet. És még rengeteg
de hát
fantasztikus.
Nekem a Top Secret-en túl ő mindig is a Top Gun Iceman-je marad.
Én azon sírtam a Top Secret-ben mindig, amikor végigment a legénységen, akik az ellenállók voltak, és akkor
Mousse chocolat, croissant,
Mousse chocolat, és akkor a másikat pedig úgy hívták, hogy
déjà vu,
és akkor nem találkoztunk mi bár? Fú, hát az óriási engem volt. Na és akkor
meg
mondjunk
is nézem,
még egyet.
Meg is nézem.
Na, nagyon jó ötlet.
Na figyelj!
Petrának is születésnapja van. Petra 19 éves lett ma. Nagyon boldog születésnapot, Petra. Az egész várost lezárták miattad, úgyhogy lehet ünnepelni, bulizni, és a következő zenével szerintem elindítjuk
de
azt
ne, akkor most nem mondjam el, hogy ki mit ölte meg Bob Ford.
Ja, de mondd el, persze.
Kérlek szépen, egy Edward O'Keely nevű ember ölte meg, aki úgy híresült el a történelemben, the man who killed Jesse James.
Úristen. Jó. Na,
és a leírások szerint egy double-barreled shotgunnal történt. Hú. Fennmaradt a történelemben a szövege is. Hello, Bob.
Két füstölgő puskacső.
Igen.
Nagyon
ennyi.
Kemény.
Bement a kocsmába, Hello Bob, és lőtt. Dur.
Ez
ennyi.
Mondjuk...
Majd utána ő lett az ember, aki megölte az embert, aki megölte. Igen. Bravo.
Na szóval, én azt gondolom, hogy fontos leszögezni, hogy a rend őreinek, a rendfenntartó erőknek nagyon nehéz dolga van, nagyon komoly dolgok van, és mindazt a stresszt és minden indulatot, ami felgyűlemlik az emberekben, az valahogy kezelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes kiállni egy kicsit a rendfenntartó erők mellett, és küldeni nekik egy ilyen erősítőt a mai napra, és mindenki másnak is, aki azt gondolja, hogy stresszes lesz a mai nap, hogy kicsit a diszkos hangulatot indítsuk el itt a Millás reggeliben.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na, vajon mit írnak a lapok?
A lapok azt írják, hogy lesz, aki várólistára sem fog felkerülni. Ezt a Népszava röpítette világ ezt az információt. Azt mondják, hogy tagadta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, hogy a minap kiadott csípőprotézis protokollok célja a kórosan megnyúlt várólisták rövidítése lenne. A kormányzat azzal kívánna elérni a sorok rövidítését, hogy többletpénzt biztosít. Csak idén 5 milliárd forintot arra, hogy az egészségügyi intézmények fokozzák a teljesítményüket. Itt azonban érdemes megemlíteni, hogy a korábbi években az egyszerre ajánlott többletpénzt sem sikerült elkölteni, mivel a szolgáltatók szerint ez még a műtétek költségeit sem fedezte. Szakemberünk szerint az a tény, hogy a várólistára vétel új szabályai a betegek egy részét, mások mellett például a túlsúlyosokat vagy az együttműködésre képteleneket kizárják a műtéti lehetőségekből. A NEAK szerint viszont az új protokollok az ellátáshoz való egységes és egyenlő hozzáférés szolgálják majd. És nyilatkozik egy ortopéd főorvos is a lapnak, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának korábbi elnöke, Hegedűs Zsolt, aki szerint a csípés térprotézis műtétek új várólista protokolljának annyi az előnye, hogy leírták a szabályokat, ám azzal kiszorítanak betegcsoportokat. Például diszkriminatív ez a túlsúlyos emberek ellátásával kapcsolatos rész, amiről már beszéltem, etc. etc. Bővebb információk a Népszava hasábjain olvashatóak.
Nem szeretnék semmiféle áthallásokat ebben a hírben, amit most mondok. András, kérlek szépen segíts, vajon milyen rovarféle telelt át? Nem az, András, nem, hanem a kullancsok.
Azok igen.
Azon nagyon nagy baj van, ugyanis a zavarban átteleltek az enyhetél miatt, és előbújtak a jó időben. Én is tapasztaltam, kutya sétáltatás közben rengeteg van. És nem is az a baj, hanem az, hogy új fajok is megjelentek, amelyek súlyos következményekkel járó betegségeket is terjeszthetnek, úgyhogy most ki még jobban oda kell figyelni a kullancsokra, ellenőrizni azt, hogy egyáltalán, hogyha kint jártunk, akkor van-e rajtunk. Az RTL Klub irodóban is volt róla szó, de hogyha beütitek a keresőbe, igen, akkor nagyobb portálok írtak róla.
Drága barátaim, magyarok, itt van, amitől feltünk. Donald Trump bejelentette a vámháborút, amely megrengetheti a globális kereskedelmi rendszert. A legfontosabb kereskedelmi partnereire, az EU-ra, a Kínára brutális importvámokat vetett ki az amerikai elnök. Az Európai Unió 20, Kína 34 százalékos vámterhet kapott, ami az uniós export 19%-os visszaeséséhez és 3% fölötti GDP csökkenéshez vezetett, de az USA sem ússza meg. A JP Morgan már kiszámolta, az amerikai gazdaság 1%-os visszaesést szenvedhet el, a Goldman Sachs
hát és ez még a konzervatívabb
lassulást ígér. A Trump-féle vám az új adódoktrína kiszámíthatatlansága mellett a beruházások jövője is bizonytalan, írja a portfólió. A történelmi tapasztalatok szerint a kereskedelem akadályozása még soha nem hozott tartós gazdasági
erőt. És mit mondott a kereskedelmi miniszter a Fox News-nak nyilatkozva?
Fake news!
Arra szeretném kérni az érintetteket, hogy egy kicsit vegyenek egy mély levegőt, nyeljék le a békát, ne vezessenek be ellenintézkedéseket, mert attól eszkalálódik a helyzet csak. Tehát konkrétan azt mondja Amerika, miután egy jó nagyot odasújt mindenkinek, hogy ezt most nyeljétek le, ne csináljatok semmit, és jó lesz. Nem lesz jó, a legkonzervatívabb az általad beolvasott Goldman Sachs, legtöbb elemzőintézet, ahogy reggel hallgattam a Deutsche Welle-t és a BBC-t is, sokkal komolyabb problémákat mutatott be, munkahelyek ezrei, tízezrei szűnhetnek meg emiatt, és a többi, majd meglátjuk. A legérdekesebb azonban az, hogy brutális 500, mond és írd, 500, vagy írd és mond, százalékos vámot vezetnének be Amerikában az orosz olajat, földgázt vagy uránt vásárló országokkal szemben. Ez az új brutális vám, amivel Oroszországot szeretnék...
De mentességet adhat az amerikai
kormány. Oké, Oroszországot szeretnék tárgyaló asztalhoz ültetni, és ez viszont eléggé kemény, a Bloombergen lehetett olvasni, hogy ennek milyen hatása lesz pluszban még, azt majd meglátjuk. Ezen kívül a kínai vámokra még annyit szeretnék reflektálni, hogy az új bejelentett vámok, azok ráépülnek az előző, soha ki nem futott vámokra. Tehát ez nem úgy működik, hogy az eltűnt, amit az előző adminisztráció idején kapott Kína, az ott volt, és arra épül rá, úgyhogy biztos, hogy lesznek ellenlépések ebben
az
ügyben.
Ha már itt kínáztál, akkor az Index egyik írásával riposztolnék. Kína beleszerelmesedett Magyarországba. Hogy mit szól ehhez Trump elnök úr, azt nem tudom. A lényeg, hogy a hazai turisztikai szektor kimagasló teljesítményt mutatott. Az átlagosnál hidegebb és szárazabb volt pedig az időjárás. A vendégek 22,3%-kal bővültek. Ezen belül kiemelkedő a Kínából érkező turisták 62%-os növekedése. A Budapesten és a Balatonnál is jelentős előrelépés figyelhető meg a nemzetközi turista
forgalomban. Hogy változik a világ? Mi, hogy most már Kína minősül szabadkereskedelmi országnak?
Hát minden csak nézőpont kérdése. Aztán világhírű írók fordultak a kormányukhoz, többszörösen meglopták őket, gondolják ők. A sztár szerzők szólították fel az Egyesült Királyság kormányát, hogy vonják felelősségre a Metát szerzői jogaik megsértése miatt. Azonban ők is tudják, hogy nincs kétségük afelől, hogy Dávid és Góliát küzdelmére vállalkoztak ezzel.
Én majdnem elfejtettem híreket olvasni, de még van itt egy, a Népszavában lehet olvasni, valami nincs rendben, a volt elnök helyettes szerint manipulálhatták a KSH szegénységi mutatóit. Az utóbbi években feltűnően sokan lépték át a szegénységi küszöböt, és hirtelen kerültek át egy ilyen valami olyanra, amire sokan azt mondják, hogy középosztály, de az nincs, ugye? Így az uniós és magyarországi statisztikákban éppen már nem számítanak szegénynek, azt mondja Németh Zsolt, a KSH korábbi elnök helyettese, hogy a jövedelmi adatokkal valami nincs rendben. További részletek a Népszavában.
És ha már Trumppal kezdtük, egy rövid színes a végére a Trump elnök úrról. A világgazdaságot persze alapvetően megváltoztathatja ez a vámháború, amiről az imént beszélgettünk is már néhány gondolatot, de eközben kiderült, hogy Donald Trump két olyan szigetre is 10%-os vámot vetett ki, ahol csak pingvinek élnek, emberek nem.
Lehet, hogy azt hitte, hogy éppen operába mennek az ott lakók.
Ez a Hörd és a McDonald's szigetek egyébként.
Ja,
a McDonald's sziget
azért,
hát Ausztráliához
fizessenek
tartozik, a és nehogy véletlenül ilyen vám paradicsommá váljon. A pingvinek lakhelye biztos, ami biztos alapon.
Biztos, ami biztos, így van. Ha Grönland nem lehet a miénk, akkor fizessenek a pingvinek. Jól van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No kérem, szépen nézzük akkor, hogyan készült a vámháborúra a budapesti értéktős, de kicsit esett, de annyira nem.
De még, mert nem tudtuk, hogy mit fognak
bejelenteni. Igen, 0,2%-os mínusszal készülődtünk a nagy bejelentése. 89.731 pontról indulunk ma, hogy merre, az majd kiderül a műsor második felében. Csak a MOL erősödött 1,26%-kal, a vezető papírok közül 3062 forintig. Az OTP 0,8%, majdnem 0,9%-os mínusz hozott össze, 25.100 forinton zárt. A Richter 67%-os mínusz a 10.410 forintos záróértéket eredményezett. A Telekom 2 forintot 0,13%-ot esve 1572 forinton zárt. És ugye a kereskedés megnyitásakor derék osztalékot ígérő Appenin volt, amelyik nagyon nagy erősödéssel vétette észre magát, 11,25%-os plusszal fejezte be a kereskedést. A deviza piacon feltűnően nyugodt a forint árfolyama az euróval szemben, 400 forint 20 fillér környékén tanyázik, de biztos, ami biztos, ez egy kicsi erősödés, majd meglátjuk, hogy mi lesz a dollárral szemben, viszont 366 forint 80 filléren áll nemzeti fizetőeszközünk.
Az amerikai tőzsdék, mint a mosolygó diákok az oltásos sorban, amikor így beszélgetnek, úgy várakoztak arra, hogy beadják nekik azt az injekciót. Olyan kis kedvesen, mosolyogva, csivitelve, pár tizedes emelkedéssel, százalékos emelkedéssel. Aztán megjött a fekete leves, és gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a futures-öket nézve brutálisan beütötték az indexeket. Elég izgi nap lesz ma. A Russell 2000-es 4% fölötti mínuszban, a Nasdaq 3,2%-os mínuszban jelen pillanatban, a Dow Jones 2% fölött, az S&P 2,7%-os mínuszban jelen pillanatban. Ezek a futures indexek egyébként nagyobb volt a mínusz, úgyhogy kicsit csillapodott ez a hangulat, és hát majd meglátjuk, hogy az olyan papírok, mint a Tesla 5,3%-os plusszal zárt tegnap, vagy az Nvidia 0,2%-os plusszal, hogy viselik ezeket a vámhíreket, hiszen például Taiwant is sújtják a vámokkal, ahol ugye lényegében a teljes tech szektor ki van téve azoknak a csippeknek, amik onnan érkeznek, úgyhogy ezt nem is tudom, hogy fogják feloldani. Ezt az ellentmondás, lesz itt szerintem véregzés az amerikai tőzsdén, nem áll jól a helyzet egyelőre, úgy tűnik.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Czoller Andi, szevasz!
Hát de már mikor?
Nagyon jó ez
itt
a kezes
vártam,
lábas.
Hogy befejezzétek végül.
Nagyon jó ez. Sziasztok. A kezes lábas. Illik a belga számhoz, amit játszottunk, olyan diszkós. Jól eltaláltad a mai stílust.
Köszönöm.
Nagyon, nagyon ügyes vagy. Igen. Ezen kívül mi a helyzet, Andi? Rég találkoztunk.
Hát mi ketten, igen.
Igen,
én
úgy
azért
adódott.
Már voltam a héten néhányszor dolgozni.
Igen, igen, ez ilyen.
Te nem voltál.
De már én is
minden
voltam,
nagyon
csak pont
jó,
akkor
minden
nem.
Nagyon szép.
Na ne.
De.
Ne mondj ilyet.
Hát múlt héten szabadságon voltam,
ja,
hogy ne lenne.
Ja, akkor még nem, ja, értem. Ak, jó, hát majd az asszimiláció megtörténik.
Az már hétfőn, ja, reggel, akkor... fél hétkor.
És tegnap műsorzáráskor kulminálódott is.
Értem.
Ott volt egy csúcspont.
Egy atomcsapással.
Értem, mindent értek. Jó, akkor meghallgatjuk Andi híreit, és utána jövünk vissza.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 13-as perc van, folytatódik a Rádió Café 9-es 8-as nulláson a Millás reggeli Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, ide lehet üzenni a műsor készítőinek. No!
Egy fontos info, köszönöm Endrének szépen.
Endrének üzenem, vége a morgó szerdának, gyönyörű napsütéses, boldog csütörtök van.
Abszolút, abszolút.
Egyet értünk, de hát a világ eseményeit bizony időnként nehéz vidoran szemlélni.
A világ és kis hazánk eseményeit is, így van.
Igen.
Ezen kívül nagyon fontos, igaza van a hallgatónak, köszönöm szépen, hogy a Válasz Online-on jelent meg a KSH-s cikk. Először az a forrás, nem a Népszava szemlézte csak, igen, én is észrevettem közben, tehát a Válasz Online-ról származik a KSH és a szegénységi mutatókkal kapcsolatos miskulancia, ami most van.
Kérem!
Úgyhogy
az
igen.
Egy állat, nem? Még megharap haja.
Így van, de ajándékba hoztam.
Ja, jó.
Na, szóval, hogy igen.
Na, menjünk is tovább szerintem.
Ja, már is?
Hát,
induljunk tovább.
Mi végre, ha nem előre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Én nagyon izgulok emiatt a biodóm miatt, mert ez nagyon sokba került, most még több a fenntartással, és nem tudnak vele mit kezdeni, de most mintha mozgolódna ott valami. Kérem szépen, idén decemberben megnyitják a biodómot, első ütemben egy hatalmas növényház lesz belőle, afféle városi oázis. A Telexen lehet erről olvasni. Sós Endre, a fővárosi állat és növényket természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója mondta ezt. Nem mondtak le arról teljesen, hogy a biodóm egyszer majd az eredeti nagyszabású tervek szerint funkcionáljon, de arra nincs 20 milliárdjuk, hogy befejezzék, és nem is lesz egy hamar. 300 millió forintot azonban a fejlesztésére szánnak, hogy az épület működjék, ha már megvan. Nem kell majd külön jegyet venni oda, az állatkert felül ingyenesen be lehet menni, külső rendezvényekre ez nem vonatkozik, akkor az aula részt természetesen elkülönítik. Erre volt már példa korábban is. 2024-ben már 100 000 látogatót fogadott a biodóm, például volt két fénydóm, Lampion Fesztivál, WordPress fotó, az épület külső kifutói és működésbe álltak egy hektáron ott bemutatható fajokkal, de a fenntartási költség tavaly 1,14 milliárd forintba került, 70%-ban tudták csak kigazdálkodni ezeket a kiadásokat rendezvényekből. És egyébként kísérleteztek, mert volt egy dino kiállítás is ott, ott nagyon sokan voltak, azt én is elautóztam ott. És mondom, mi az ördögér áll ennyi ember sorban? Hát dino kiállítás
igen,
volt.
Az mindig
bebizonyította, hogy nagy látogatói tömeget is tud kezelni a komplexum, úgyhogy átszabták a takarékos működésre az ember előtti időszak élővilágának bemutatása helyett. Az ember és a természet együttélése lesz a tematika. Például gyógynövényeken keresztül mutatják majd be ezt, és afféle relaxációs, edukációs helyszínnél szeretnék tenni a biodómot.
Csak nem 70 emberrel szemben intézkedett a rendőrség a keddesti hídfoglaláson, illetve emiatt 2 személyt gyülekezési joggal visszaélés miatt, 4 embert pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt jelentettek fel. Sokak ellen közlekedési szabálysértés miatt indult eljárás. Ez volt tehát a keddi penzum. Aztán... nyilatkozattal tiltakozik a szakma egy része a körszálló bontása ellen. Ez a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a SZIMA és az MMA 4 tagja további építészekkel kiegészülve azt írják, hogy pótolhatatlan, ikonikus épület sorsáról, közös kulturális örökségünkről van szó. Ugye ez a Magyar Építőművészek Szövetsége szervezésében került sor a Szocmodern Épületek Hasznosítása című konferenciára még március elején, és ennek a záró programja a körszálló átépítésének ismertetése volt. Úgyhogy ez az, ami nem tetszik több építésznek is.
Na,
sem.
És akkor Terézvárosi macskatartók, szevasztok!
Mi?
Budapest belvárosa a macskagazdák mellé állt a 6. kerületi önkormányzat macskahálók beszerzésére és felszerelésére hirdetett pályázatot. Ennek keretében lakásonként 25 000 forintos támogatás igényelhető. A program célja, hogy megakadályozza a kedvencek kiszökését az ablakon, ezzel védve a cicák biztonságát és csökkentve a kóbor állatok számát.
Hát, ha ez nem boldog csütörtöki hír, akkor semmi nem az. Köszönjük szépen ezt az információt.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak azt a fotót, amit a mai reggeliéről küldött nekünk. Igazán jól néz ki ez a finom tojás reggeli, rendkívül jó rostban gazdag és vitaminokban
viszont
gazdag.
Viszont válaszunkban a... elküldtük neki Kántor Endre reggeliét. Tényleg? És az enyémet is, ami egy üres tányér.
Amiben nagyon sok paradicsom és uborka van mellette, úgyhogy teljesen egészségesnek néz ki.
Már Maccabi is megmondta, kérdésem, hogy az uborka egészséges. Nem?
Ja. Amit most mondtál, az az egyik legjobb izraeli sörmárka. De mindegy. Szóval, hogy...
De nem az a rapper.
Igen, igen, tudom, hogy mire
őt
gondolsz.
Őt is úgy hívják.
Igen, igen, igen.
Biztos
tudom,
az a sörmárka szponzorálta.
Hogy készült a tojás? Az a kérdésem, mert nem ismertem fel a pontos módszertanát. Ennek olyan tükörtojásszerű...
Hát igen, megpróbáltam megfordítani a hallgatót, de ki szétment a tojás, és így
sütődött. Fried eggs-nek néz ki, amikor ugye a sunny side up helyett így mindkét oldala meg van sütve, de nem biztos. Lehet, hogy meg van szórva parmezánnal.
Hogy ír az? Hogy nem szeretem a mindkét oldalán megsütött
tükör tojást? Nem terem
szereted?
Pedig mondjuk
nem.
Egy szendvicsbe az tök jó.
Ezért nem eszem tükörtojás szendvicsbe, mert az nem is tükörtojás szerintem, ahol mind a
az
két oldala meg.
Az már nem tükörtojás valóban, az már nem tükörtojás.
Neked mondjam, gasztronómiai.
Az ferde tükör. Na jó.
Görbe.
Görbe tükör, igen, igazad van. Menjünk tovább a diszkós vonalon, mit szólsz hozzá? Ezzel is bizonyítom, hogy kis péntek van, és jó, szép nap. Én azt gondolom, hogy senki nem tudott úgy zenét szerezni, mint Björn Ulvaeus és társai, de azért letették a hagyatékot, és azt mondták a többi zenésznek, hogy fiúk, tudtok ezzel mit kezdeni? És hát a Glow zenekar tudott.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandora szerencséje.
Millás reggeli.
Mi a baja a futároknak?
Hát tudjuk meg maguktól, a futároktól, vagy legalábbis a képviselőjüktől. Tóth Gergőtől, a Futárok Ligájának képviselője ő. Halló, jó reggelt,
jó reggelt, szervusz, hello!
Jó reggelt, szervusz!
Írtatok egy négy levelet?
A levelcsbe? Azért írtatok levelet?
A levelet konkrétan nem mi írtunk, hanem az egyik elégedetlen futár próbálta így a Billit kiborítani. Ami egy részében teljesen jogos felvetéseket tartalmaz, egy része kicsit vitatható, de ez mindig annyira komplex ez a kérdés, hogy ez inkább mindig így a viták alapját tudja képezni hosszabb távon.
Hát egy egyszerű földi halandó úgy találkozik veletek, hogy becsöngettek, megjött a kaja, átadjátok, stb. Néha mérgelődünk, mi fogyasztók, hogy miért ilyen késő, stb. Néha
meg jó
igen,
időben.
Igen. Nagyon keveset látni bele a munkátokba, ezért is vettük a bátorságot, hogy veled beszélgessünk kicsit erről. Hogy néz ki jelen pillanatban ez a dolog? Ki alkalmaz benneteket? Egyéni vállalkozók vagytok-e, vagy nem vagytok egyéni vállalkozók? Hogy működik ez az egész rendszer így a háttérben?
Megpróbálom röviden összefoglalni, mert nagyon komplex a rendszer. Alapvetően a egyik cég saját állítása szerint csak vállalkozókat alkalmaz, amíg a másik kéktáskás cég 2022 óta alkalmaz lényegében úgynevezett flottán keresztül, flottákon, alvállalkozón keresztül alkalmazottakat. Az már más kérdés, hogy ezt milyen módon teszi. Alapvetően ez egy szürke zónás rendszer meglátásunk szerint. Ezt is hosszan lehetne szofisztikálni. És ennek az lett a hatása hosszú távon igazából, hogy nagyon lelettek nyomva a díjazások, így az egész piacra ez elég komoly hatással volt. Emiatt hihetetlen magas így a fluktuáció a futárok körében, mert alapvetően ez nem egy hosszan fenntartható tevékenység, hogyha valaki ezt mondjuk kénytelen a alacsony díjak miatt mondjuk napi 12 órában csinálni, egy héten 6 napon át, ahhoz, hogy kijöjjön az a vállalkozás működtetéséhez szükséges költség, megérhetés, albérlet, illetve egyéb rezsiköltségek. Tehát ugye ezt a felét talán nem kell bemutatni. Uh-huh. Nekünk készült egy kimutatásunk tavaly nyáron, ami összeveti a akkor ismert adatok alapján a 21-es meg a 23-as teljes adóévet, ami röviden összefoglalva a 30 oldalas tanulmány azt vonja le lényegében, hogy az adó, az infláció, tehát a katabeszántás, illetve a magas infláció hatására elérhető nettó futárkereset 42%-ot csökkent, mármint a reál értéke.
Oly, de szép. Egy jó inflációs környezetben ez ugye még jobban sújtja a kedves futárokat. Igen. És akkor mi történik ilyenkor? Mert azt lehet látni, hogy a munkaerő kölcsönző cégek egyre több olyan futárt hoznak be, akik viszont boldogan dolgoznak ezért a pénzért is, általában ázsiai országokból érkeznek.
Hát nem tudom, mennyire követtétek az elmúlt időszakban pár héttel ezelőtt megjelent Alexes videót a témában. Hát az, hogy boldogak lennének, ezt azért finoman meg kell jelezni, okay. Inkább átterve vannak, szerencsétlenek. Konkrét bizonyítékunk nekünk nincsen erre, csak ugye az utcán, ahogy mi is próbálunk egy-egy futárt elkapni és interjúztatni, mi is hallottunk ilyen összegeket, 8000 eurótól 15000 euróig terjedő skálán át, hogy annyit fizetnek akár a saját országukban, hogy egyáltalán eljöhessenek Magyarországra dolgozni, és utána szembesülnek a tényekkel, hogy valójában milyen feltételrendszerekkel tudják ezt megtenni. Találkoztam olyan kimutatással is, például, hogy, de ez lehet, hogy csak egyedi eset, hogy az adott futár kivitt egy hónapban körülbelül 1000 címet, és kapott ezért 180000 forintot nettóba. Ez úgy finoman szólva is...
Tehát 180 forint egy címért.
Igen.
De jól hangzik.
És akkor általában úgy néz ki a helyzet, hogy vannak a vállalkozó futárok, akik nem menekültek el ebből a rendszerből, és ők ezeket a nagyon alacsony díjazásokat általában leszokták magukról dobigálni, ezért fordulhat elő az, hogy mondjuk egy-egy cím a kérdésetekre visszakanyarodva mondjuk ott dekkol az étteremben, és egyszerűen senki nem akarja elvinni, és akkor nagy nehezen, amikor egy flottás futár, aki rá van kényszerítve arra, hogy elfogadja a rádobott címet, az oda jut, fölveszi, és akkor kiviszi hozzátok.
Okay, az adózással kapcsolatban akkor ugye ez a szakma exponálta magát a katabeszántása kapcsán, azóta ugye általányadózásra, gondolom a legtöbben általányadózásra tértek át.
Kénytelenek voltunk, igen. Ez lényegében azt eredményezte, hogy gyakorlatilag aki tavaly ugye még 12 millió volt a alanyméntes plafon, és hogyha ezt szerettük volna kimaxolni, ezt hozzáteszem, ezt ki lehetett maxolni 250 óra munkával havonta körülbelül, tehát önmagában ez is már egy extrém szám. Ezt már nem lehet tovább fokozni ilyen díjtételek mellett. Hiába nőtt idén ugye ez az alanyi mentesség 18 millióra, holott már az zárójelben megjegyzem, az állam megtehette volna 3 évvel ezelőtt, hogy ezt fölemeli 18 millióra akár, mert a Unió erre megadta a lehetőséget, csak hát na, mégse tették. És tehát szerencsétlen futár kimaxolta mondjuk tavaly 12 milliót ezzel a 250 órával, és ebből leadózik nagyjából egy olyan 3 millió 200 ezer forintot satsz per kb, és közben nem beszélünk még ugye a lakhatás és egyéb költségekről. Tehát a vége egy nagyon sovány eredmény, amiből kénytelen mondjuk egy ilyen havi nettó, tisztán megmaradó 200-250 ezer forintból megélni egy futár.
Tehát akkor most két problémakört eddig azonosítottunk. Az egyik az, hogy meglehetősen alacsony a díj, és átlátható igen. Annak a képzése, valamint az adózás
nem
sem
átlátható. Túl... Nem átlátható. Bocsánat, szabadon vágok, nem átlátható annak a képzése.
Ja, egyáltalán. Igen, ezt akartam mondani, bocsánat. És igen. Akkor milyenek a munkakörülmények? Mert az, hogy ilyen flottás futár, meg egyedi futár, ez így sok jót nem sejtett.
Hát most viccesen szólva dolgozunk azon, hogy nyáron hűtött, télen fűtött utcák legyenek, hogy javuljanak a munkakörülmények. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan ez irreális elvárás lenne mindenki részéről. Igen, abszolút ilyen gazdasági értelemben nem mondhatnám, hogy jók a munkakörülmények. Pont ma fogunk menni a fővároshoz egy úgynevezett közlekedésbiztonsági egyeztetésre az elszaporodott, úgymond bringás futár garázdaságok ügyében, tehát hogy nagyon sok a szabálytalan bringás a főváros, illetve egyes képviselői szerint. Ez sokszor, most nagyon röviden a időszűkűségem, mert talán arra vezethető vissza, hogy a futárok, ugye, mint mondtam, nagyon ki vannak feszítve, ahhoz, hogy pénzt keressenek, sokszor kénytelenek, valamilyen szinten szabálytalanul közlekedni az utcán, és nyilvánvalóan ez senkinek nem jó. Tehát hosszú távon az lenne jó, ugye volna a munkakörnyezet, hogy egy megfizethető, átlátható, nyugati mintára bevezetett minimál órabér lenne minden esetben, akkor is, hogyha van forgalom, akkor is, ha nincsen. Jelen pillanatban minden forgalomból eredő kockázat rá van terhelve minden futára. Tehát, hogy ezen például nagyon sokat lehet javítani. Tehát Németországban, Spanyolországban már minden platform munkás munkaviszonnyal rendelkezik. Uh-huh. Ehhez megfelelő jogokkal is természetesen.
Nyilván a viták azért mégiscsak a megbízóitokkal, vagy nem tudom, mert nem munkaadónak lehetne hívni, tehát a nagy társaságokkal van. Ők tárgyalnak bármiféle módon a futárokkal?
Volt rá kísérlet a részünkről. Tavaly úgy néz ki, hogy szerintem egész jó úton haladunk a Magenta Táskás céggel ezen az úton. Volt három tárgyalási fordulónk. Tény és való, hogy sok esetben ők a berlini központra mutogatnak, hogy valami az ő hatáskörük, valami az övék lenne itt Magyarországon, és sokszor így a két cég között így elveszik a lehetőség, hogy mit is kéne valójában csinálni. Tehát igazából folyamatosan, permanensen kell őket úgymond bombázni javaslatokkal, ötletekkel, kérésekkel, követelésekkel, ahhoz, hogy valami legyen. Tehát legutóbb is 30 oldalas listával mentünk oda, hogy milyen problémáink vannak, és mit szeretnénk változtatni. Mert sajnos azt látjuk, hogy a cég, ha így folytatja tovább, lehúzhatja magát a sűjesztőben. Mert a másik cég eléggé dinamikusan átvette a piacot.
Stimmel. Jó, hát figyelj, várjuk, hogy mi az egyeztetésnek az eredménye, mert tényleg érdekel. Tehát hogy nyilván az, hogy megoldódjon, hogy ne kóvályogjon mindenfelé, akár szabálytalanul biciklis futár, az tök jó lenne. Ugyanúgy bármilyen más biciklis is egyébként hozzá lehet tenni. Nyilván titeket, mint igen, egyesület vagy cég, ez azért jobban érint, mert ti fogjátok össze ezt a...
Próbálkozunk.
Igen.
Nem egyszerű. Tehát igazából kicsit az a probléma az egésszel, hogy mondjak egy ilyen pozitív-negatív feladat, hogy a futárközösség nagyon heterogén. Nehéz őket összeszervezni. Nagyon sokféle háttérre rendelkeznek az emberek, sokféle meglátása. Önmagában az adózási rendszer is szétosztotta az embereket, kicsit az oszd meg és uralkodj van. Nagyjából a 16 ezer futárból, aki per pillanat van az országban, ebből nagyjából 1500 az, aki körülbelül 40 óránál többet dolgozik. A többi az vagy másodállású, vagy diák, teljesen más adózási feltételekkel. A maradék 1500 oszlik mondjuk durván a felére, aki mondjuk flottázik, ott egy adó probléma, inkább így fogalmaznék, amiben mi a kamarával, amikor felvettük a kapcsolatot, ők is érzékelik ezt a problémát, és megpróbálnak ezügyben segíteni, előrelépni, hogy tudunk ezen változtatni, hogy ez a fajta piaci torzverseny úgymond megszűnjön arról az oldalról.
Oké, várjuk a fejleményeket ebben az ügyben, úgyhogy akkor majd beszámolunk róla. Köszönjük szépen az információkat!
Én is köszönöm, további szép napot!
Hát ugye arról beszélgettünk, hogy milyen helyzetben vannak a különböző futárok, és ezt elmondta nekünk Tóth Gergő, a Futtárok Ligájának képviselője. Ugye nyílt levélben sorolták a problémáikat, illetve hát ugye volt egy futár, aki eléggé élesen bírált sok mindent levelében, de az egyesület, legalábbis a Liga azt szeretné, hogyha rendeződne a helyzet, ez volt a témánk, és köszönöm szépen a kedves hallgatónak, aki felhívta a figyelmet, természetesen Jakabos Zsuzsával kapcsolatban, hogy nem csak bronzérmes, hanem mondtam, hogy európai bajnoki bronzérmes úszónő, de hát közben azért történt egy jó pár dolog, például Európa bajnoki aranyérmes is ő, hiszen 2010-ben Eindhovenben, 200 méteren pillangóban, 400 méteren vegyesben aranyat szerzett, Belgrádban most 2024-ben a 4x100 méteres gyorsban szintén aranyat, 2016-ban Londonban a 4x200 méter gyorsban szintén aranyérmet szerzett, úgyhogy van neki bőven arany, és van neki bőven ezüstérme is. Mondjuk azt, hogy egy olimpikon és Európa bajnok magyar úszóról van szó, tehát boldog születésnapot neki.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
Hát Tunkli Danival arról szerettünk volna először beszélni, a tervekben az volt, aki ő az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója, hogy Iránt vesszük elő, de hát ugye annyi minden történik, és folyamatosan változnak a dolgok, hogy kénytelenek vagyunk a vámos világról.
Én ezt akartam kérdezni, hogy biztos, hogy a tegnap esti hírek után még egy másik rossz hírtből is.
Na mindegy. Mindegy, itt van velünk a vonalban.
Igen, maga Tunkli Dani.
Szevasz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatót.
Mert feltűnően jó kedvű vagy most, hogy agyon vámolnak hát, mindent és mindenki. Még a pingvinekre is van vám, a pingvinekre is.
Nem tudhatjátok, hogy milyen poziban vagyok, de melyik irányba állok.
Ja, igaz.
Ha meg volt a kávé, meg volt a cigár, mi kell még?
Igaz. Igaz. No, ha, hát először volt, egy, igen. Hát nehéz lesz, de tiéd a pálya.
Oké.
Jó, hát szerintem kezdjük azzal, hogy azért az elmúlt pár hónapban ilyen gigantikus turbulenciába keveredtünk. Az amerikai adminisztráció az biztos, hogy dolgozik. Az, hogy ez milyen irányba viszi a gazdaságot és a világgazdaságot, az már egy más kérdés. A tegnapi vámokat szerintem még elhamarkodott lenne megítélni. Én egyedül azt látom, hogy egyrészt nagyon nagy számok lettek bemondva, amiben az egészen vicces az volt, hogyha valaki ezt élőbe nézte, akkor először ugyebár 10%-os vámot mondtak be, ami a piac felemelkedett, egy ilyen 2%-os NASDAQ emelkedés volt, majd akkor jöttek ugyebár ezek a extra vámok, fogalmazzunk így, és akkor ugyebár most egy ilyen mínusz 3%-ban van a NASDAQ, tehát volatilitás az mindenképpen van. De ezeknek a hosszú távú hatásait azt nyilván akkor fogjuk látni, amikor meglátjuk, hogy ezekre milyen ellenvámokat vet ki Kína, az Európai Unió és az egyéb országok. Szerintem ami ebből a tegnapiból nagyon fontos volt, az az, hogy Kanada és Mexikó ugyebár nem szerepelt ezeken a, hát most már hírhet táblákon, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy ott hogy rendezik ezt a kérdést.
Hát nem szerepelt, de ugye egyelőre nem szerepelt az se, hogy nem. Tehát, hogy...
Nem, biztos, hogy lesz valami, tehát, hogy lesz valami, csak ugye a jelenlegi érvényben lévő egyezményük miatt ők nem kerültek fel a táblára, de valami lesz, ez nem kérdés, viszont lehet, hogy enyhébb, mint ami az elmúlt hetekben volt. És kicsit egyébként az egész vám kérdést úgy látom, hogy egyrészt nagyon sötét, meg nagyon durva, tehát a jó kedvem az nem indokolt egyáltalán, de a másik oldalon meg lehet, hogy most akkor láttuk ennek a tetejét ennek a newsflow-nak. Tényleg az kérdés, hogy milyen válaszcsapások idézőjelben lesz még ennek kapcsán, de talán ez kijelölte a tetejét ennek a történetnek, hogy ennél nagyobb vámok akkor már nem lesznek. De ugye ezt a Trump adminisztrációnál nem tudhatjuk.
Hát nem tudhatjuk, mondjuk a kereskedelmi miniszter ezt mondta tegnap, hogy vagy államtitkár, vagy milyen pozíció ez az Egyesült Államokban, hogy azt javasolja az érintetteknek, hogy ezt most így vegyenek egy mély levegőt, lépjenek hátra, emészszék meg, és ne csináljanak semmi ellenlépést, hanem nyeljék le, mert ha ellenlépést csinálnak, akkor ki tudja mi lesz, elszabadul a pokol, viszont így egyelőre ez a plafon.
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy bár itt jönnek be az ilyen játékelméleti dilemmák, hogy az ilyen buli magatartást, amikor így rákényszeríted a döntéset, a másik, hogy elnyomod egy kicsit ilyen bántalmazó hát, gazdasági igen. magatartást, ez hogyan érdemes kezelni, mert ha nem csinálsz semmit, akkor általában ezek ahogyan az oviba és a homokozóba, hogyha elvették a lapátodat, és hagyod másnap is elvenni, akkor harmadnap is el fogják venni, úgyhogy szerintem ezek érdekes ilyen játékelméleti dilemmák.
Hát pont ez majd. A kínai sztori, ugye, hogy a kínai termékekre voltak már érvényben lévő amerikai vámok, tehát arra ráment most a következő, amit bejelentettek, tehát hogy ez a homokozós történetet erősíti.
Igen, igen, egy kicsit szerintem, vagy nekem most egy első olvasat, és ezt hangsúlyozom első olvasatra, úgy tűnik, hogy a Ázsiával szemben ezek nagyon markáns vámok egyébként, Európával szemben nagyjából az, amit vártunk, ami egyébként komoly, de azért nagyjából ezt vártuk, hogy ez fog jönni. És egyébként az az érdekes, hogy Latin Amerikával szemben, azt tudjátok nekem egy veszélyparipám volt egyelőre, ezek nagyon enyhe vámok, tehát ilyen 10%-nál láttam Brazíliát is, Chilét is, Mexikó ugyebár nem tudunk, de hogy én azt látom, hogy az a kontinens, ami az ő érdekszférájuk jelenleg, ahonnan egyébként nagyobb kereskedelmet várnak, ott kevesebb, és nyilván a legnagyobb versenytársak azok meg hatalmasat kaptak.
Oké, nagyon erre a vámokra mentek, pedig azért egy másik kis, hát talán nem is kicsi, sötét felhőcske azért felsejlik, hogy egyre keményebb a hangnem Iránnal kapcsolatban, sőt már katonai egységek is elindultak abba az irányba, és Donald Trump nagyon egyre durvábbakat mond az irániakra. És akkor erre is térjünk rá egy kicsit, mert még csak a vámháború mellé egy igazi hiányzik.
Igen, hát igazi háború azért sajnos van a világ bőséggel, de a múlt hétvégén volt az, hogy azt mondta az elnök úr, hogy ha nem kötnek velünk megállapodást, amit Irán, akkor bombázás lesz, olyan bombázás, amit még sose láttak. És ezt szerintem komolyan kell venni, tehát a Gerlanddal szemben szerintem ez egy nagyon komoly történet. Ugyebár itt az történt, hogy a Biden adminisztráció alatt Iránnak az olajkitermelése az felfutott a 2018 második felei szintre, ami egy magas szint, tehát ez több mint 3,2 millió hordó naponta, tehát lett pénze az államnak, aminek nyilván egy nagyon nagy részét azt a atomprogramra, a nukleáris képesség fejlesztésre költik, és akkor igazából az történt itt nagyjából, hogy a 2021 óta már olyan mértékben megnövekedett a 60%-ra dúsított urán készletük, amiből igazándiból 6-7 bombát tudnánk csinálni, hogyha a technológia meg lenne hozzá. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy komoly helyzet, és ezt nyilván kezelni is fogja szerintem az amerikai adminisztráció, mert ez egy nagyon komoly probléma tud lenni geopolitikailag. De szerintem ami miatt ez még fontosabb az utóbbi időben, és ez összekapcsolódik akkor ugye vámokkal, hogy a Biden vagy a Trump adminisztrációnak valami sikertörténetet előbb-utóbb el kell adnia, mert hogyha most a vámok miatt recesszióba, legalábbis technikai recesszióba egészen valószínűleg küldik az amerikai gazdaságot, akkor azért a szavazóbázisaik annyira nem lesznek boldogok.
Jaj, ne viccelj! De a szavazóbázis meg van etetve mindenfélével. Hát a szavazóbázis nem tudja, hogy ez...
Igen.
Tehát ők teljesen más narratíva. Igen, nem látják, így van. Teljesen
de
más narratíva.
Amikor infláció lesz, amikor lassulás lesz, a munkahelyek nem nőnek úgy, ahogyan eddig, akkor szerintem az fájdalmas lesz, és szerintem az nagyon érdekes, hogy megnézitek a történelmet, akkor egyébként egy ilyen recesszióban általában az elnök népszerűsége 5%-ot szokott esni, ami nem olyan sok. Uh-huh. Viszont ez két eset torzítja, az idősebb Bush esete és a fiatalabb Bush esete, mert ott mind a két esetben a recesszió egy időben volt egy nagy katonai csapással, miben az öbölháború volt, meg a 9-11 ez a kettő esemény, és ezek annyira megnövelték az elnök népszerűségét, hogy a recessziónak ez a negatív hatás ez tompított lett, és ebből szerintem eléggé logikusan következik most az, hogyha, és ez tényleg egy nem nagy valószínűségű, de nagy hatású esemény lehetne, hogyha nagyon magasból Iránnak egymásnak feszülnek, nagyon magasból úgy értem, hogy hát tényleg a bombázás, ami ugyebár minimális amerikai áldozatokkal járna, valószínűleg praktikusan szinte nulla, akkor igazából lehet, hogy ezt otthon el lehet adni egy ilyen pozitív newsflow-ként, és hogy megállították az amúgy egyébként tényleg fontos problémát, amit jelent most ez az atomfegyverkezési program. Azért bízunk benne, hogy ezt inkább diplomáciával oldják meg, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy a Trump adminisztráció nagyon jó lenne ebben.
Igen, igen. Értve, hát ők azt gondolják, hogy jók benne, de ezt mindenki más mondja nekik, hogy nem, ez nem jó, de...
Hát még eredményeket nem nagyon tudtak felmutatni, viszont rettetesen sok a zaj, nagyon hangos minden. Én nekem még az lenne egy ilyen konklúzióm, hogy azért, ha megnéztek, most effektíve a világ összes pontjába beleugtak, már vagy gazdaságilag, vagy katonai kommunikációban. Szerintem ennyi irányba nem lehet gazdasági csapásokat vagy harcokat megvívni. Előbb-utóbb ebből valamilyen irányba visszakoznia kell, és ez lehet talán egy alapvető.
Igen. Na, de játszunk el a gondolattal, hogy csapást mérnek Iránra valamilyen formában az Egyesült Államok hadereje. Ennek milyen piaci hatása lehet? Említetted, hogy felfutott az iráni olajkitermelés. Nyilván az kiemelt célpont lehet, hiszen abból van a bevétel, amiből aztán urán dúsítanak, amiből előbb-utóbb majd fegyvert is gondolom készítenének. De mit szólnának a piacok egy ilyen háborúhoz? Mert ha egy újabb konfliktus robban ki a világba, azt gondolom nem fog örülni annak senki sem.
Hát abszolút nem, de egyébként meg, hogyha úgy gondolsz bele, akkor ez az iráni-izraeli konfliktus az évek óta, sőt igazániból évtizedek óta van, de most elmúlt két évben az eléggé látványos. Tehát azért Izrael a közelmúltban nagyjából végigbombázta Iránt a fontosabb létesítményeket, tehát ezért is gondolom, hogy tehát a légvédelem az le lett darálva eléggé alacsony szinte, úgyhogy ez is gondolom, hogy ez Amerikának egy ilyen low hanging fruit, hogy könnyen meg tudja valósítani, fel tud mutatni valamit, és utána akkor jó esetben tárgyalásokkal meg tudnak állapodni egy újabb atomalkúról. Egyébként hozzáteszem, a Trump adminisztert az első mondta fel az első atomalkút, tehát hogy ezek ilyen egészen érdekes dolgok. Meglátjuk, nyilván az olaj az ilyen szempontból egy érdekes eszköz, meg az arany is, mert hogyha olajlétesítményt bombáznának, akkor természetesen az olajárat kilőne. Megint feljön ez az állandó kérdés, hogy mi lesz a Hormuz-szorossal, hogy tényleg ilyen megpróbálja lezárni. Én abból gondolkozom, hogy ha lesz is egyébként ilyen katonai akció, akkor azt viszonylag hamar egyébként utána rendezik, mert ez nem fenntartható Irán számára sem.
Uh-huh. Hát jó, köszönjük szépen, majd vizsgáljuk akkor, hogy mindennek a hatása, illetve mi a kimenetele ezeknek a dolgoknak, amiket most elmondtál. Köszi szépen az infókat.
Köszi szépen.
Hát akkor nagyon szép csütörtököt, meg reméljük, hogy így...
Ti is viduljatok fel egy
kicsit. Mi abszolút
próbáljuk, igen.
Csak nevetünk, de fáj, de nevetünk. De ez ilyen jó.
Ilyen világot élünk, minden.
Jó lesz ez így.
Lapozzunk. Köszönjük szépen!
Köszönjük.
Szervusz! Tunkli Danival beszélgettünk két dologról, a tegnap éjszaka bejelentett amerikai vámokról, illetve arról, hogy egyre fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között.
Igen, Tunkli Dani az Accord alapkezelő befektetési igazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Aki azt gondolja, hogy Iránt katonai eszközökkel tédre lehet kényszeríteni, az még nem nézett térképre, viszont a drága olaj milyen jó lesz az oroszoknak. Veti fel a hallgató, és egy másik hallgató meg azt, hogy mi a helyzet az orosz olajra kivetett 500%-os vámra, és a magyar vonatkozásaira. Erről majd beszélünk
olajra
később,
és
már rajta vagyunk.
Igen, abszolút.
Luxemburgban pedig beállt az A1-es a 24. kilométernél, tudtuk meg Bérfarkastól.
Szépen.
Szoktunk el válogatás CD-t, vagy valamit letöltést kiadni,
persze,
kérdezi a
persze,
hallgató.
Persze, hogy szoktunk. Minden karácsonykor 24-én a karácsonyfa alá betesszük azokat, amiket behoztunk az adásba újonnan abban az évben. Egyébként meg itt megy minden a Rádiókafén, meg a Millás reggeliben, úgyhogy lehet hallgatni. Itt van Czoller Andi, vidám, mint mindig.
Igen.
Nem elég neki a fény, András?
Ezt nézd, a szemem villanásából tudtam,
így minden
hogy
tudok,
van.
Az a baj.
Nagyon jó.
Most már, hogy őszül a szakállam, elkezdtem jobban kiismerni a nőket. Még azt gondolom, hogy az út felénél sem vagyok, de az első 10%-ot azt nagyjából megtettem.
De látod, észreveszik.
Optimista becslések szerint.
Tehát hálás az, hogyha megcsillogtatom a tudásomat, de az a baj, hogy viszont csöndbe kéne maradni, mert így a maradék 90% is hamar kiderül.
Azonnal nagyon csapod, jó?
Okay. Úgyhogy, na itt az a lényeg, hogy Andi elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk mi, és azzal a témával, hogy feltámad a legendás magyar üdítőital, a Traubi szóda. Hát ugye, ha
hogy
házi buli volt régen,
Úristen,
akkor két dolognak lenni kellett. Márka megynek és Traubi szódának, az biztos.
És Ropinak.
És Ropinak, de abból csak a nógrádi.
Igen.
Az volt az igazi. De azt nem tudom,
hogy milyen bulikba jártatok, úristen.
Tessék, te nálad mi volt a te bulidba?
Hát ez most nem
piros aranyas szendvics.
De nem a te fiatalkorodról beszélünk,
ja,
hanem a te gyerekkorodról. Úgy, tehát, hogy
nem
a fiatal felnőtt.
Mi állandóan iskolába jártunk, nem értünk.
Tessék,
rá ilyenek.
Szombaton is
hát
iskolába.
Tudod, mit csinál? Szombaton kommunista szombat volt.
Elmondom, mit csinált az András. Elment szombaton iskolába, és azokkal a színes izékkel, rudakkal játszott, hogy egyes, kettes rúd, tudod, emlékeztek azokra a színes műanyag rudakra.
Borzasztó nem értettem.
Volt.
A nem szabadott vele építkezni, csak
nem
számolni lehetett.
Nem szabadott építkezni, így van. Szóval feltámad a legendás magyar üdítő, Balogh Zoltán, a Márka üdítőgyártó Kft. Cégvezetője jön ide a stúdióba, és az a témánk, hogy hogyan lehet ezt megoldani marketing szempontból, gyártási szempontból, hogy tényleg olyan legyen az íze, tényleg olyan legyen, mint régen, úgyhogy egy izgalmas témával jövünk vissza.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.